veszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
Önök is megszegik a szabályokat? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Ternovác István délvidéki tudósítót hallják.
Nyolcadik éve vagyok újságíró. Akkor indultam el a pályán, amikor már minden eresztékében recsegett, ropogott a titó Jugoszlávia, amikor Szerbiában a 45 éven át tartó szocialista egyeduralom alkonyán már mi magyarok is elkezdhetünk nyíltan arról beszélni, hogy milyen sorscsapások értek bennünket a trianoni döntéstől errefelé. Előkerült Nagy Magyarország megcsonkításának az ügye és ami utána következett. A magyarok tömeges menekülése innen a Vajdaságból, a délszláv elnyomás a második világháború végén a tömeges magyar írtás, a magyarok kollektív háborús bűnösség nyilvánítása és a Sajkásvidékről való előzésének a témája. Majd jött a padlássöprés és a kötelező beszolgáltatás és a jómódú földművesek és kereskedők kisemmizésének az időszaka. A szocializmus korában szisztematikusan lefejezték a magyar polgári réteget, és a rendszer mindent megtett annak érdekében, hogy minél kevesebb magyar vallja magát magyarnak. Aztán a 90-es években lezajlott a térségben a délszláv háború, és egy évtized alatt mintegy 50 ezer magyar menekült el a Vajdaságból. A 2000-es évek elején tömegesen verték a magyarokat akkor is, ha nem hencegtek nemzeti hovatartozásukkal. Ez a múlt, ami nagy részt a trianoni döntés következménye. Közben a több mint 400 ezer magyarból mára maradt 184 ezer. Most nem annak van itt az ideje, hogy a csökkenés miatt búslakodjunk. Legyünk inkább büszkék arra, hogy a mostoha körülmények közepette ennyien is megmaradtunk és kapaszkodunk. Mégpedig úgy, hogy az egységes magyar nemzet részének érezhetjük magunkat. Jó Magyarország és Szerbia a két állam viszonya. A mi dolgunk most nem a síránkozás, hanem a törekvés, hogy szellemi és fizikai tehetségünkkel okosan gazdálkodva tegyük a dolgunkat az egyetemes magyar nemzet fennmaradásáért. Nekünk, vajdasági magyaroknak az dobta a gép, hogy külhomban. De ennek is megvan a maga szépsége, csak élnünk kell vele. Épp ezért fel a fejjel, élet az egy van, az élet szép. Kapaszkodjunk!
Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 van, a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. június 4-én írták alá a Versailles Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, amelynek eredményeként Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres 7 millió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. etnikai értelemben magukat nemzetállamként meghatározó sok nemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság számtalan esetben diszkriminatív bánásmódban részesült, és részesül mind a mai napig. A Magyar Országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját. Az erről szóló törvény kimondta, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Kezdjük határon túli körképünket a csíksomlyói Székely hadosztály emlékműnél, ahol minden évben megemlékeznek Trianonról. Bíró Istvánt kapcsoljuk most. Halló, halló, szervusz István!
Halló, halló, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntelek titeket is! Székelyföldön a Nemzeti Összetartozás napján több településen is tartottak és tartanak megemlékezéseket ezekben a percekben is. Itt Csíksomlyon néhány perccel ezelőtt ért véget a megemlékezés, ahol ünnepi beszédekkel, közös imával, koszorúzással idézték fel a trianoni békediktátum következményeit. Az itt élők számára azonban június 4-e nem csupán történelmi évforduló. A székelyek gyakran egy keserédes tréfával érzékeltetik Trianon hatását. Így fogalmaznak, nagyapánk Magyarországon hajtotta le a fejét, és a Romániában ébredt fel, pedig nem is a vonaton aludt el. Tehát több mint egy évszázad telt el a trianoni döntés óta, ez idő alatt 4-5 nemzedék nőtt fel kisebbségi sorban. Megélték a II. Világháború, a kommunista rendszer megpróbáltatásait, majd a rendszerváltozás utáni lehetőségeket és kihívásokat is. Bár ma jóval szélesebbek a magyar közösség jogai, mint néhány évtizeddel ezelőtt, számos kérdés továbbra is megoldásra vár. Visszatérő viták övezik például az úzvölgyi katonatemető ügyét. Erdély különböző településein még mindig gondot jelent a kétnyelvűség gyakorlati érvényesítése, és a székelyföldi autonómia törekvések sem jutottak érdemben előre az elmúlt évtizedekben. Ezen a napon a legnagyobb kérdés talán nem is az, hogy hogyan sikerült túlélni ezt a több mint 100 évet, hanem az, hogy hogyan tudott megmaradni a közösség. A válasz a családokban, az egyházakban, az iskolákban, egy szóval a közösségekben rejlik. Az anyanyelvet nem csak tanították, hanem nemzedékről nemzedékre tovább is adták, miközben ragaszkodtak hagyományaikhoz, kultúrájukhoz és identitásukhoz. Elég, ha csak a közel két hete megtartott itt a csíksomlyói búcsúra gondolunk, az évről évre megszervezett ezer székely leány napjára, vagy a nemzeti ünnepek erdélyi megemlékezéseire. Ezek az alkalmak nem csupán közösségi események, hanem annak bizonyítékai is, hogy a több mint 100 éve kisebbségi sorban élő magyarság megőrizte nyelvét, hagyományait és nemzeti önazonosságát. Tehát Székelyföldön ma is természetes, hogy a mindennapi élet nyelve a magyar. Magyar óvodák, iskolák, egyházi és kulturális intézmények működnek, a közösség pedig igyekszik megőrizni mindazt, amit elődei örökül hagytak rá. Talán ezért hangsúlyozzák ezen a napon egyre többen, hogy június 4-e nem csak a veszteségről, hanem a megmaradásról és az összetartozásról is szól. Arról, hogy a határok megváltozhattak, de a nemzeti közösség több mint 100 év elteltével is él, gyarapodik, és a szülőföldjén tervezi a jövőjét. A szó a stúdióé.
Bíró Istvánt hallottuk Erdélyből, köszönjük szépen István. Vendégünk pedig itt a stúdióban Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is önt és a hallgatókat.
Ugye Romániában kettős jelentéssel bír ez az emléknap, mert amíg a magyarságnak ez a nemzeti összetartozás napja, addig a román többség számára ez a nemzeti egység ünnepe, amelyet a román parlament 2020. június 4-e óta hivatalos állami ünneppé nyilvánított. Egy ott élő magyar ön szerint hogyan tudja feloldani ezt az ellentmondást, ami az egyiknek ünnep, az a másiknak tragédia? És hát tudom, hogy én most itt egy történésszel hülök szemben a stúdióban, de ha megengedi, talán ma inkább az érzelmek fognak a mi beszélgetésünkben dominálni.
Ezen semmi kifogásom, és ehhez az egész kérdéskörhöz előjáróban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyszer már ünneplik a Román Nemzeti Egység napját december 1-én. Tehát ezt, hogy még június 4-ét is a román állam ünnepnappán nyilvánította, az igazából nem egy szép gesztus sem az ott élő magyarok, sem pedig a világ bármely pontján élő magyarok, beleértve a trianoni határok között élő magyarok számára sem. Azt nem tudom, hogy ez a román társadalom számára a Nemzeti Egység napja-e. Annak a december 1-ének van egy régi mítosza, az volt az ő nagy nemzeti beteljesülésük, amikor ugye a gyulafehérvári gyűlés után ott közösen járták a hórát, a nagy körtáncot. Tehát ezt nem tudom, és megmondom őszintén, arra a kérdésre sem tudok válaszolni, hogy egy ott élő magyar ez hogy dolgozza föl. Vannak hát nem közeli, de nem is túl távoli rokonaim, másodunokatestvéreim, nagynéni Erdélybe, de nem, tehát én nem élek ott, úgyhogy erre a kérdésre nem biztos, hogy én vagyok a hiteles válaszadó.
Világos, ugye, hát ettől függetlenül az együttélés az ma sem könnyű. Pont emiatt a kettősség miatt, amiről itt az előbb mi percekben beszélgettünk, de van-e olyan történész kollégája, román például, nem tudom, hogy tud-e ilyet mondani, aki reálisan ítéli meg az akkori eseményeket, és aki mondjuk kellő empátiával közelít mondjuk a magyarok veszteségéhez?
Ezt a kérdést bontsuk ketté, mert amit én erről olvasok román történészektől, ők reálisan közelítik meg, csak a saját realitásuk felől. Tehát ezt el szoktuk felejteni, hogy a történelmi tényeknek azért van egy elbeszélés módja is. Ők a saját elbeszélés módjuk felől közelítik meg. Hát az nyilván más kérdés, hogy bizonyos dolgokat jelentősen másképpen látnak, más színben, esetleg bizonyos tényekről nem vesznek tudomást. Akire azt tudom mondani, hogy történész kollégám, mondjuk így régóta ismerem, voltak közös konferenciák, projektek, ilyesmi, ők inkább a 20. század második felével kommunista diktatúrával foglalkoznak, és az egy kicsit máshova viszi a hangsúlyt. Tehát erre sem tudok olyan értelemben válaszolni. Vannak olyan román történészek, akik, meg hát közéleti emberek, gondolkodók, akik próbálják megérteni, meg észreveszik azt, hogy mondjuk Kolozsvár főterén ott van egy templom, az magyar emberekhez kapcsolódik, és így tovább. Tehát, hogy ott van egy olyan épített örökség, ami hát kifejezetten magyar.
Én a realitások alatt azt értettem, hogy a történelmi tényeknek megfelelően, mert azért számos olyan dologról tudunk, vagy szereztünk tudom, és főképpen egyébként a Felvidéken, ahol kifejezetten a magyar történelmi múltnak a meghamisítása történik, egész egyszerűen kifejezve.
Hát igen, erre azt mondanám, hogy nem a magyar történelmi múltnak, hanem úgy általában.
Akkor történelmi tényeknek. Vagy...
Hát igen, ezt valamennyi utódállamnál megfigyelhetjük, hogy a múltat azt, tehát hogy elkezdenek kiépíteni egy saját múltat. Erre egyébként talán ezt nagyon finoman jelezte még a 2020-as nagy évfordulón még az Ablonci Balázs, hogy elkezdik, tehát hogy ott volt egy ilyen program, hogy román értelmiségiek, történészek elkezdik ezt az időbeli hazájukat úgymond felfedezni, néha kitalálni, talán fogalmazzunk így, megírni, megszülni, és ezt passzítják utána a földrajzi, én már kibővített hazájukhoz is. Tehát, hogy
a felfogás... Ott van ez a dákó-román elmélet például.
Ugye? Igen, ez ugye van egy olyan nagyon izgalmas dolog, hogy ezt tulajdonképpen bizonyíthatóan először politikai értelemben Báthori Zsigmond humanistái szülték meg, és ugye azért, mert hogy majd az erdélyi fejedelem ott csinál magának egy egy ilyen kis birodalmacskát, egy ilyen mini birodalmat, ugye Erdélyből, meg azon kívül a két román vajdaságból, tehát ott nem arról volt szó, hogy a hegyeken túlról jön egy egyesítés, hanem pont fordítva, és ugye magyar égisz alatt. Na és hát akkor ebből lett aztán ez a dákoromán elmélet. Valóban ez nem bizonyítható, és az is nyilvánvaló, hogy a Balkán felé vannak a románságnak a gyökerei.
Akkor lássuk, mit mondanak a hallgatók. István van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István! Hallgatjuk!
Jó napot kívánok! Én Celdömökön lakom, ahol 1934-ben Kemeresolja lakossága emelt egy keresztet a Kárpát-medence legnagyobb Trianon emlékkeresztjét, és méges vagyok, hogy ma is a rádióban köztör, sőt a mostani műsorban is, Erdélyből, hogy bekapcsolták a speakert, ünnepi beszédről beszél. Hát ez nem ünnep, ez egy gyász.
Tehát a szóhasználattal van problémája.
Nagyon nagy problémám van egyrészt azzal, a másik az, hogy nem merünk őszintén beszélni. A dolog az, hogy a nyugat, franciák, angolok egy nagyon komoly konkurenciát tüntettek rá azzal, hogy feldarabolták Magyarországot. Egyszerűen olyan dolgokra hivatkozva, ne felejtsük el, hogy Magyarországon hatféle nyelven volt a pénzre ráírva az összes nyelv, ami körbevet minket, nemzetiségek. Tehát ez az ország messze jobb sorsot kínált azoknak, akik körbe, de gyakorlatilag a Nagy Magyarországon, mint ahogy a szlovákok később meg is fogalmazták, hogy sokkal többet szenvedtek pár év alatt, a cseh uralom alatt, mint magyar irányítás alatt. Én nekem az a véleményem, hogy ez teljesen tudatos volt egy szétszedni Magyarországot, mert nagyon nagy konkurenciát jelentett, mind eszmeileg, tartalmilag, mind pedig gazdaságilag. Amilyen veszteséget mi az erdőbe a vasútvonalainktól elkezdett csoda, hogy ez az ország még megmaradt, és most én úgy fogalmazom, a Lisszaboni szerződés volt a második Trianon, ez pedig, ami most működik, ez lesz a harmadik Trianon, amit most művelnek. Már Németországban, Franciaországban ez a történet nagyon jól kidomborodik, és most jön még a fekete leves. Tehát ha mi nem állunk sarkunk, és nem mondjuk azt, hogy elég volt, nekünk egységet, rendet kell teremtenünk, békét egymás között, és azáltal ez a kis csonkaország olyan példát mutatni az elcsatolt területeknek, és nem csak azoknak, hanem az egész világnak, Európának és a világnak, ami annyit jelent, hogy visszajön az, amit elvettek tőlünk, mert visszajár a lopott holmi, visszajár. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen István a véleményét. Nem tudom, hogy Máté Áronnak van-e bármi hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz.
Egy-két apróság, tehát én nem szeretem azt, amikor azt mondjuk, hogy Nagy Magyarország. Nem. Tehát az volt Magyarország. Ugye ma szoktuk a történelmi Magyarországot használni, akkor mondjuk azt, hogy Magyar Királyság, mondjuk azt, hogy... Tehát, hogy az nem volt nagy, az olyan volt mindig is.
Amekkora volt, igen.
Igen, tehát az...
De a történelmi Magyarország az talán helyén
hát
való.
Ma a mából igen, na de akkor azt nem úgy gondolták, hogy az a nagy. Hát az volt úgy a minimum, meg a maximum is, nem akartunk többet, az volt a miénk. A másik, amit mondani szeretnék, hogy itt a kedves hallgató egy nagyon fontos dolgot pendített meg, nem csak Magyarországot, az eredeti Magyar Királyságot bomlasztották föl, hanem az egész osztrák-magyar monarchiát. És egy új Közép-Európa jött létre, és ebben a Közép-Európában, és ez volt a 20. század egyik nagy tragédiája, Moszkva és Berlin között nem maradt értelmezhető ellensúly. Nem maradt. Ugye ők úgy számítottak, a franciák úgy számítottak, hogy majd egy ilyen Varsó-Bukarest tengely, ez vesz a két erős bástya a Szovjetunió ellen, akkor a Csehszlovákia, meg a lengyelek a németek ellen, hát ez ugye ismerjük a történetet, ez nem jött be. Tehát kérem szépen, én ezt úgy hívom, hogy ez a trianoni ördög lakat, mert egy olyan Közép-Európát hoztak létre, ami tulajdonképpen a kontinens nyugati felének volt alárendelve. Ezt az egyik brit diplomata úgy mondta meg, hogy hogy gyakorlatilag a gyermekeinként tekintünk ezekre az új országokra. Na most ez egy aláfölé rendeltségi viszonyt is jelent, és ez kérem szépen azóta is így van. Erre egyébként már Kossuth Lajos figyelmeztetett a Dunai Konfederációról írott tervezetében. Ugye úgy írja, hogy ha minden egyes aldunai nemzet, de hát ezt kiterjeszthetjük egész Közép-Európára, magához tudná csatolni a rokonait, akkor is csak másodrendű hatalmat alkotna, amely szükségképpen ki van szolgáltatva külső hatalmaknak. Hát ebben is egy látnok volt Kossuth Lajos.
Akkor innen folytatjuk majd, most viszont 5:30 után 2 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. A tárcavezető hozzátette, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. A Debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnánk című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával kívánja fejleszteni belső folyamatait. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél. A hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 5:30 után 4 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra tudnak küldeni. A trianoni határok a felvidéket teljes egészében az új csehszlovák államhoz rendelték. Csehszlovákia 1918. október 28-án jött létre az osztrák-magyar monarchia összeomlását követően. Az új állam a csehek és szlovákok egyesülésével valósult meg a párizsi békekonferenciák és a nyugati hatalmak jóváhagyásával. Tomasz Masaryk vezetésével. Olyan történelmi magyar városok kerültek hozzá, mint Kassa, Pozsony, Komárom, Érsekújvár és így tovább. A trianoni szerződés az autonóm Kárpátalját, az úgynevezett Ruszin földet is Csehszlovákiához csatolta. A felvidéken ma délután Rozsnyó főterén, Komáromban, a Klapka téren és Dunaszerdahelyen a kulturális központban közösen ropják a táncot a fiatalok az összetartozás jeleként. De milyen ma magyarnak lenni a felvidéken? Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével készült Messze Sán György felvétele.
Ipolysági születésüként ön hogyan látja, mennyit változott a magyarság helyzete az elmúlt évtizedek során?
felnőtt korra még nagyon szorosan kötöttem a Felvidékhez, Budapestől alig 80 kilométerre Ipolyság mellett nőttem fel, viszont utána az egyetemet Magyarországon végeztem, és azóta a munkám is ide köt. De ha visszagondolok arra a gyermekkoromra, amikor eszmélni kezdtem, és egy olyan világban nőttem, ahol minden nap láttam a Börzsönyt, de a Ipolynak a másik oldaláról. Emlékszem, hogy óvodás koromban számomra az sokáig egy komoly ellentmondás volt, hogy körülöttem mindenki beszél magyar nyelven, és nem értettem, hogy akkor Magyarország miért a folyó másik oldalában. Aztán nyilván összeállt a kép egy bizonyos idő után, de abban az időben, ez a 90-es éveket jelenti, amikor én a gyerekkoromat éltem, nagyon más volt a világ. Egy sokkal nehezebben átjárható határ volt, ma már gyakorlatilag nincs határ. Ez egy nagyon nagy különbség. Akkoriban még a magyarországi és a szlovákiai felvidéki emberek között kevesebb közvetlen kapcsolat volt. Kevesebbet tudtak rólunk a magyarországiak, talán mi sokkal többet róluk, hiszen magyar tévét, magyar rádiót hallgatott nagyon sok mindenki, aki magyar volt abban a közösségben. Viszont én azt gondolom, hogy az elmúlt évek, évtizedek azok sokkal inkább összeszűrték a határnak a két oldalát. Köszönhetően annak, hogy az Európai Uniónak mindkét ország, Szlovákia és Magyarország is a tagja, köszönhetően annak, hogy 2007 decemberre óta gyakorlatilag nincs határ, hiszen a Schengeni övezethez tartozik mindkét ország. Ez lehetővé teszi azt, hogy az emberek természetes módon jönnek-mennek a határon át, az, hogy átjárnak dolgozni, tanulni, vásárolni, összekötődnek családok, házasságok, szoros emberi kapcsolatokon keresztül, üzleti kapcsolatok, nagyon sok minden összehálózza, összeköti a határnak a két oldalát, és eltűnt az a fajta tudatlanság is, ami sokáig homályban hagyta a magyarországiak számára is azt, hogy akik Szlovákia déli részén élnek, azok miért beszélnek magyarul, vagy azok hogy magyarok, vagy hogy szlovákok. Tehát ez a dolog is én szerintem a helyére került, és kevésbé fordul elő az, hogy leszlovákoznak egy felvidéki magyar embert, pusztán csak azért, mert ott él. Tehát ezek a dolgok szerintem kezdenek helyre kerülni, és talán ez a folyamat ahhoz is hozzásegített, hogy sok olyan család, aki elbizonytalanodott az identitásában, esetleg elindult az asszimiláció útján, azokat is megerősítenek ezek a kapcsolatok, és az a változás abban, hogy ezt a nyelvet és ezt a kultúrát érdemes megőrizni, azzal együtt természetesen, hogy a adott országnak az államnyelvét is megfelelően tudni kell ahhoz, hogy ott valaki érvényesülni tudjon.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Vendégünk a stúdióban továbbra is Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Csak egy gyors, kicsit ilyen utopisztikus kérdés, hogyha nincs a bársonyos forradalom és Csehország és Szlovákia nem szakadt ketté, akkor hogyan alakult volna a felvidéki magyarság sorsa, mit gondol?
Bocsánat, itt még a beharangozóhoz szeretnék hozzáfűzni egy-két dolgot, tehát nem arról volt szó, hogy az első világháború utolsó napjaiban a csehek és a szlovákok egyesültek volna, tehát ez megint egy olyan izgalmas történelmi hangsúlyeltolódás, tehát ez egész egyszerűen tényszerűen nem igaz. A csehek egy erős frakciója kitalálta magának Csehszlovákiát, ezt évek során eladta az Antant vezető hatalmainak. Itt ugye Masaryk elnöknek, a későbbi elnöknek óriási szerepe volt, hogy az Egyesült Államokban ezt hogyan tudta népszerűsíteni.
Ez volt az országimázsa.
Igen, és az is nyilvánvaló, hogy nem véletlenül nem rendeztek népszavazást. Tehát ezt kategórikusan kizárták a csehek, illetve a csehszlovák ügy vezetői közül szinte mindenki. Egy mai történeti munkában, amit egy szlovák írt, Szlovákia története az áll, hogy egy népszavazáson vélhetően olyan eredmény jött volna létre, idézem, ami szembe ment volna a történelmi fejlődés irányával. Tehát ugye a nemrég elhunyt Vadkerti Katalin mutatta ki, hogy szó nem volt arról, hogy a monarchia idején a Magyar Királyságban a felvidéki megyéket hátráltatták volna, a szlovák lakta területekre nem jutott volna beruházás, éppen ellenkezőleg. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy ott ott néhány embernek az akarata, és hát persze volt egy történelmi gravitáció is a győztes hatalmak részéről, az döntötte, hogy egyáltalán veszi, hogy Csehszlovákia. Na most az, hogy ön azt kérdezte, hogy a bársonyos forradalom azt tulajdonképpen nem bántotta magát, ezt a csehszlovák állam szerkezetet, mert utána még volt Csehszlovákia. Én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy 1968-ban volt egy nagyon izgalmas mozgás Csehszlovákiában, akkor úgy tűnt, hogy a felvidéki magyarság egy teljesen sajátos helyzetet tud magának kiverekedni. Utána sajnos ez nem így lett, és tulajdonképpen a kommunizmus évtizedeiben nyugodtan mondhatjuk, hogy a szovjetek, tehát a birodalom urai a szlovák nacionalizmusra tették a garast, egy Prágával szembeni emancipálódást segítettek elő, és ennek sajnos a felvidéki magyarok itták meg a levét olyan szempontból, hogy 1968 őszén már lekerültek a napirendről, hogy nem kerülnek be az új csehszlovák alkotmányba, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ismét a térség sorsa és a térség népeinek a sorsa az nagyon erősen függ külső nagyhatalmi tényezőktől.
Ha már ezt 1968-at felhozta, az egyébként milyen törést jelentett a magyar-szlovák vagy magyar-csehszlovák viszonyban, ugye? Mert hát ott akkor a magyar hadsereg is bevonult.
Hát igen, a magyar néphadsereg szovjet parancsra vonult oda be. Én nem hiszem, hogy ez...
Személyes kapcsolatokban egyébként érzékeltem az a helyzet, hogy ennek azért van következménye.
Hát van, igen, de szóval, tehát ez azért nem olyan volt, hogy mi fogtuk magunkat és bevonultunk, tehát ott ennek volt egy háttere. Hát
egy varsói szerződéses háttere.
Így van, így van, és azért mások is vonultak oda be, ugye lengyelek, bolgár, stb. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem volt egy jó ízű dolog, de hát az akkori magyar vezetés, magyar kommunista vezetés, ha akart volna, se tehetett volna mást egyébként, és ezt nagyon jól meg lehet nézni a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökségének hirataiból, illetve a 3/4-es jelentésekből, ugye ők is ott kidolgozták a maguk információs hálózatát, és egyfolytában jöttek az információk arról, hogy a helyi magyarokat milyen hátrányok érik. Hát olyan is van, ahol konkrétan azt mondják, hogy már üldözik őket. És ennek következtében jött be az a jelentés Kádárhoz, hogy minél kevesebbet vagyunk ott, annál jobb. Tehát az egy szerencsétlen ügy volt. Az más, hogy Kádár János azonnal tudta a dolgát, és rögtön alkalmazkodott a szovjetek által diktátúr realitáshoz, meg sem próbált valamiféle, mit tudom én, burzsoá nacionalizmus elleni harcra, vagy ilyesmire hivatkozva, ott valamiféle magyar kisebbségi jogokat kiharcolni.
Na akkor ismét a hallgatóké a szó, László van velünk itt a vonalban. Jó napot kívánok!
Kedvi csókolom, Boros László Tibor vagyok, Sátor a Jóhelyből, egy olyan városból, amelyiknek a fele Csehszlovákiához tartozik. Igaz, a nagyobbik fele Magyarországhoz. És színmagyar területek, és valamikor megyeközpont volt, ugye. És ennek a megvilágítására szeretnék egy verset elmondani a Kossuth Rádióban, ami összefoglalja az egész környezetemnek az véleményét.
Hallgatjuk, László.
12 sor, egy szív. Ez a címe. Itt a Boros László. Szegény magyar nemzet, lesz-e szabad újra? Szétépett testedet idegen népdúlja. Bereg, munkás, kassa, idegen úrlakja. Kétharmad nemzetünk elvérzik alatta. Állj talpra, igazság, 1000 év munkása. Nem veszheti mindezt Trianon gazsága. Magyar lakta vágvölgy, hazbúzbult a várak. Európát védték mind, romokban állnak. Én még láttam nagyapám könnyeit, honvesztő fájdalmát, elűzött társait. Ezt az örökséget nem lehet feledni. Az igazságnak ma is érvényt kell szerezni. Hát ezzel próbálnám kifejezni itt a környéknek a hangulatát, az együttműködő, de megalázó helyzetét, sajnos. Ugye nem tehetünk mást, a lehetőségekkel lehet csak gazdálkodnunk. Egymásra vagyunk utalva magyarok kint, határon kívül és határon belül. De hogy ez létrejött, csak egy érdekes anekdóta. Egy hatalmas füst volt, óriási füst, mikor a franciák eljöttek ide határrevízió révén megvizsgálni az új határokat 21-be. És a szlovákok raktak egy óriási tüzet, és kérdezte ez a francia ember, hogy mi az a nagy füst ott messze? Azt mondja, a gőzhajó. Így lett hajózhatóvá a térdig élő vízülonyba. Uh-huh. Ilyen mértékű igazságtalansággal csapták be a franciákat is, akik egyébként nem szállamra tarthatnak igényt, hanem a gazdasági, hatalmi és minden egyéb más szempontok szerinti ellenségére, ellenfelére és ellenséget csináltak belőle.
Köszönjük szépen, László, hogy elmondta a véleményét. Nem tudom, hogy egyébként ez, amit elhangzott, ez csak egy anekdota, vagy van-e igazság alapja, de az tény egyébként, hogy azért ott a térképrajzolásoknál elég sok hazudozás történt, ahogy ott ugye tolták a vonalzót, hol főlebb, hol lejjebb. Majd erről is talán még beszélünk Máté Áronnal, csak gyorsan hallgassuk meg Magdolnát is, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok, Magdolna!
Ott kívánok, üdvözlök mindenkit és a hallgatókat is. Nagyon szeretem önöket hallgatni, és erre a napra különösen készültem, ugyanis az édesanyám 1913-ban született. Aztán 1929-ben, 16 éves korában mondott egy verset a templomba. És ez a vers, ez mindig bennem motoz, ugyanis így június 4-e körül mindig előjött a családba Trianon. Ugye a Kádár rendszerben erről nem lehetett beszélni, de a nyári konyhába lehetett. És elmondta a verset, nagyon nagy kár, hogy nem írtam le, és hát mint ahogy az előzőhöz csatlakoznék, szóval azért nem tudunk mi úgy feledni. Ennek a versnek lehet, hogy az volt a címe, hogy nem soha. Ugyanis ilyen részleteket tudok belőle. Nagy Magyarországból csak egy kis volt maradt. Nincs szánandóbb nálunk Isten ege alatt. Hát ezért küzdöttünk 1000 évig hazánk, hogy most felfeszítve, elvérezve függjön a fán. Nem soha. Gyermekhittel érzem, pont-pont, mert nem tudom, az Alleluját még én is tudom, akad még a földön Rákóczi vagy Kossuth, ki leveszi rólunk a tövis koszorút. Aztán itt a nyugati részt jelölte, koncul ragadt el a nyomorult osztrák. Tehát nem tudom az elejét. Bácskát és bánátot millió magyarnak okozván bánatot, itt megint nem tudom az elejét. Tehát ez a vers egy nagy fájdalmat mondott el még akkor is, 1929-ben, és én úgy gondolom, hogy ma is nagyon sok embernek a szívébe, lelkébe ez benne él, hogy egy nagy országot szétszaggattak, és egy kis volt maradt belőlünk.
Köszönjük szépen, Magdolna. És akkor Máté Áron történésszel folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést. Ugye szóba került már maga a békeszerződés összetákolóinak a gondolatvilága, ugye, hogy miért is így alakították voltak éppen itt ezt a közép-európa, vagy kelet-közép-európai részt, és hát hogy lukra futottak ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ha valóban szerepelt a gondolatukban, hogy ne legyen még egyszer ilyen háború. De a kérdés az pont az, hogy ez a békediktátum, ami az első világháborút lezárta, ez mennyiben hordozta magában a másodiknak a lehetőségét? Ugye, mert sokan úgy gondolják, vagy van egy ilyen nézet, hogy ez tulajdonképpen egy permanens háború, csak közte volt egy tűzszünet. Ön hogy látja?
Ez nagyjából igaz, de ez mondjuk nem feltétlenül miattunk, magyarok miatt, vagy a trianoni rendezés miatt, hanem ez a németek nem a trianoni békediktátum miatt, hanem a németek miatt. Gyakorlatilag az új nagyhatalmi rendben Németországnak, és egyébként Magyarországnak sem volt helye. Tehát nem véletlenül jelent meg a Lord Rodermer féle sajtóban az, hogy Magyarország helye a nap alatt. Tehát egy-egy rendszerben, nemzetközi rendszerben minden országnak meg kell találni a maga helyét. És ez most nem a földrajzi helye, hanem inkább így a szerepe. Talán fogalmazhatunk így. És ugye Németország is kitaszítottá vált. Na most az első világháborúról annyit érdemes tudni, hogy mondjuk annak a Sheffieldi melósnak, aki 4 évig vérben, sárban dagonyázott, a legjobb barátjait vesztette el a nyugati front lövészárkaiban, nem lehetett azt mondani, hogy azért folyt a háború, hogy ott nem tudom, az iraki olajkutakat magunknak megszerezzük. Érti, hogy mire gondolok? És a brit diplomáciai kar, az adminisztráció, de ugyanígy a franciáknál is kellett, hogy valami magasztos eszményt kitaláljon magának. Hát ez lett az, hogy akkor úgymond felszabadítjuk Közép-Európát, és mintegy helyreállítjuk az 1000 évvel ezelőtti természetes határokat. Tehát ez egy tévedés, amikor azt mondjuk, hogy az Apponyival az volt a baj, az Apponyi Alberta, hogy ő történelmi érveket használt. Hát nem ő használta, hanem mindenki más használta, többek között ellenünk, magyarok ellen is, ezeket a nagyon ingatag alapokon álló, vagy éppen nettó kitaláció történelmi érveket. És itt jön be az a kérdés, hogy ezek a határok, ez mitől az ős eredeti állapot visszaállítása. Most nagyon csúnya leszek, hogyha mondjuk a magyar vörös hadsereg, magyarországi vörös hadsereg 1919 májusában nem foglalja vissza Miskolcot, akkor az is a történelmi állapot szerint Szlovákia lenne? Uh-huh. Csak így kérdezem.
Igen,
tehát meg ugye itt volt szó a Tiszántúlról és a többi. Most azt is tudni kell, hogy volt egy pont, ahol már a nyugati nagy győztesek parancsolták vissza a kis szövetségeseiket, mert úgy érezték, hogy ez túlzás. Tehát az, hogy Magyarországból mi maradt volna, ne felejtsük el, hogy 1919 nyár végén nagyjából 4-5 vármegye, ami nincs megszállás alatt. Tehát ott egy pillanatra úgy tűnt, hogy egész Magyarország el fog veszni. Úgyhogy az elődeinket, én ezért nem mindig erre a fájdalomra helyezném a hangsúlyt, tehát ezt most uram, bocsá, persze igen, fájjon Trianon, de ne ezzel kelljünk megfeküdjünk, hanem mondjuk azt, hogy az elődeink egy hihetetlen dolgot vittek végbe, ez szó szerint egy nem ország volt, ahogy abban a bizonyos nacionalista rigmusban is van, és ebből csináltak egy működő országot. És ez egy hihetetlen teljesítmény volt, és néhány év alatt csinálták
hát
meg.
Hát igen, jó, de hát ezért nyilván Horthy Miklóstól kezdve Klebersberg Kunóig sok mindenkit dicséret illet, de arra is kíváncsi lennék, hogy voltak-e barátaink ebben a korszakban a nemzetközi térben, de erre most picit arrébb toljuk ezt a kérdést, mert hogy még egy kicsit a Felvidéknél maradunk, mert hogy a trianoni békeszerződés sok színmagyar településhez hasonlóan Somoskőt és Somoskő Újfalut is Csehszlovákiához csatolta. Itt volt a birtoka Krepuska Géza nemzetközi hírű fülészorvosnak, akinek kitartó diplomáciai erőfeszítései és a Népszövetség döntésének köszönhetően az 1924-es határkorrekció során a két település visszatért Magyarországhoz. Sajnos a somoskői vár Csehszlovákia része maradt, a hazatért faluban ma este kigyúlnak az összetartozás fényei, Tarnóczi László összeállítása következik.
Spuci Nándor Nórád megye közgyűlésének elnöke egy történelmi kísérlettel is eljátszott ezen az emlékünnepségen. Mi lett volna, ha nem történik 1924. február 15-e, nincs hazatérés?
Hát az itt élő emberek egy másik ország fennhatósága alá kerültek volna, és akár a nyelvhasználatukban, akár az óvodában magyar vagy szlovák óvodát választanak, vagy az iskola választás kapcsán. Az életük meg annyi területén kérdésként merülne az föl, hogy milyen a kisebbségi sorsban élő magyarok helyzete.
A hazatérés ünnepe, azt hiszem, hogy az összetartozás ünnepe.
Feltétlenül azt gondolom én is, hogy Somoskőfal és Somoskő települések hazatérése Magyarországhoz, ez egy felemelő ünnep, amelyet itt együtt ünnepeltünk.
A megyéből időközben vármegye lett Somoskő, és Somoskő Újfalu pedig megkapta az országgyűléstől a hazatért falu címet. A hazatért faluban pedig nem csak február 15-én, a Magyarországhoz történő visszacsatolás évfordulóján, de a trianoni diktátum aláírásának évfordulóin is megemlékezéseket tartanak. Idén a visszacsatolásban múlhatatlan diplomáciai érdemeket szerzett dr. Krepuska Géza nevét viselő iskola diákjai és öreg diákjai együtt ünnepelték a faluval az összetartozást, és a nemzeti összetartozást jelenítette meg a Kopecsni Gábor vezette Felföldi Daliák bemutatója is. Ma kertbarátok ültettek itt virágokat az ünnepen, és a Jó Napot Magyarország kezdete előtt még tartott a táncház. Este pedig kigyúlnak majd Somosan az összetartozás tüzei. Igaz, mivel itt most még az eső ellenére is tűzgyújtási tilalomban érvényben mécseseket helyeznek el a visszacsatolás emlékművénél a falu központjában.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Ez volt tehát Tarnóczy László összeállítása a Felvidékről, itt a stúdióban pedig továbbra is Máté Áron történésszel beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba, mert mondtam, hogy picit toljuk el ezt a kérdést, hogy kicsit kapcsoljunk vissza oda, amiről előtte beszéltünk a bejátszó előtt. Szóval, hogy ebben a korszakban, amire ön ugyanaz, azt mondta, hogy voltak éppen elődeink hőstettet hajtottak végre, hogy ezt az országot megtartották akkorában, amekkora is működőképessé tették, és nem is egyébként akárhogy, de voltak-e nekünk akkoriban barátaink? És hát nyilván most nem a békeszerződésig bezárólag kérdezem, hanem az utána való időszakban, amikor építkezni kellett.
Igen, tehát
a nemzetközi térben gondolom ezt.
Csak egy mondatot a Somoskő faluról, ugye a neves orrfüggégész professzor szó szerint addig suttogott az egyik antantiszt fülébe, amíg lementek oda egy ellenőrzésre, és akkor az volt a próba, hogy szlovákul vagy hát csehül kell szólni a falusiakhoz, hát senki nem tudott válaszolni. Visszatérve erre a kérdésre, ez nagyon fontos. Magyarország egy kis állammá vált. Ez nem azt jelenti, hogy merjünk kicsik venni, soha nem felejthetjük el, hogy az elődeink hova rakták a mércét. De onnantól kezdve, hogy mi egy kis állam, egy nagy nemzet, de egy kis állam vagyunk, onnantól kezdve nekünk mindig szükségünk van egy baráti nagyhatalomra. Az elődeink 1920-t követően megtalálták a rést a pajzson, és Olaszországhoz fordultak. És Olaszország segítségével sikerült az egyik ilyen határkorrekciót végrehajtani, a soproni népszavazást. Még volt egy pár egyébként, és ez is nagyon fontos volt, hogy ők nem álltak fel az asztaltól, hanem minden utolsó négyzetméterért megküzdöttek. Most itt ugye Somoskő hangzott el, tehát ezen kívül még volt egy pár ilyen falu. A Délszláv állam felé is, Románia felé is, Ausztria felé is, tehát hogy semmiről nem mondtak, nem fogadták el, nem mondták azt, hogy jó, hát akkor köszönjük, ennyi volt, eljövünk a pályáról.
Hát jó, ott volt Sopron, ott volt Balassagyarmat, tehát hogy azért több minden is.
Hát igen, meg mondjuk Zajta, tehát én direkt falvakat mondtam, tehát hogy itt nem ilyen nagyobb falatok, hogy amiért már érdemes megmozdulni, a kicsiért is lehajoltak, és ez így volt nagyon helyes, és azóta is Magyarországnak mindig ki kell találnia a helyét az adott nagyhatalmi rendszerben, és meg kell találni azt, hogy kivel tudunk együttműködni.
Esetleg majd még beszéljünk nevekről is, hogyha tudunk így a nemzetközi térben a barátaink közül, mert azért szerintem van egy-két olyan is, akit megemlíthetünk, de erről majd már csak az 5 órai hírek után fogunk beszélgetni. Ugyanezzel a témával jövünk természetesen vissza. Tartsanak velünk akkor is, és tárcsázzanak bennünket.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett is, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartanak ma a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a nap egyszerre emlékezés, a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is. Az alkalomból Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb. Gubík László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás nem elsősorban a múlt felidézését, hanem a közös jövő építését jelenti. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Magyar Péter arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkel szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Martin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írta a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. A fertőzés megjelenése miatt hétfő délutánra egyeztetésre hívta a hazai sertéságazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter. Az időjárásról. A Dunántúlon derült, máshol változóan felhős az ég. A keleti, északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is. A napos időszakok mellett átmenetileg több felé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél. Éjszaka 10-16, holnap napközben 24-29 fok valószínű. Nagy tavaink 18-22 fokosak. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban.
Ön szerint mennyire formálja a magyarság önképét a trianoni békeszerződés? Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. 759-52-00 ez a telefonszámunk, amit elérnek egyes és 30-as előhívóval is. 0630-9666, ez pedig az SMS szám. Az 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elvesztette déli területeinek jelentős részét is. Egészen pontosan a Bácska-Bánát nyugati részét, a Baranyavármegye háromszöget, a Muravidéket és a Dráva közt, valamint a történelmi Horvátország Szlavónia részeit. A délszláv államhoz került területeken jelentős, összefüggő tömbökben élő magyarság rekedt az új határokon túl, különösen a mai Vajdaság területén. Hallgassuk meg Ternovácz István tudósítását.
A vajdasági magyarok egyik napról a másikra egy államalkotó többségi nemzetből egy új állam, a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi királyi Jugoszlávia kisebbségi sorsba kényszerült közösségévé váltak. A vajdasági magyar nemzetrész már a 20-as évek elején elvesztette értelmiségi és tisztviselői rétegét. A tanárok, a vasutasok és a postások jelentős részét elbocsátották, ezért sokan áttelepültek az anyaországba. Aztán beindult a délszláv kolonizáció. Az új hatalom tudatos népesség politikai lépésekkel igyekezett megváltoztatni a régió etnikai arányait. A földosztások több tízezer szerb családot költöztettek a többségében magyarok és németek lakta vidékekre. A szegény sorsú magyarok kimaradtak a földosztásból. Az új délszláv államvezetés asszimilációs politikája az iskolaügyben és a nyelvhasználatban mutatkozott meg. Közhivatalokban, üzletekben mindenütt ki volt függesztve a tábla, hogy govori državnim jezikom, ésd, használd az államnyelvet. Két évtizeddel a trianoni döntés után jött a második világháború, melynek végén legkevesebb 15 000 ártatlan délvidéki magyart lőttek tömegsírba a kommunista partizánok. 1945-ben érkezett az újabb agrárreform, melynek a vajdaságban sok ezer magyar gazda esett áldozatául, és a kiskereskedéseket is államosították. 1990 után elkezdődött a délszláv térségben zajló háború, melynek során a katonai behívó parancs és a kilátástalanság miatt mintegy 50 000 magyar menekült el a vajdaságból. A 2000-es évek legelején, a háború után elkezdődtek a tömeges magyar verések. Már az utcán, a tömegközlekedési eszközökön is vélve használták anyanyelvüket a kisebbségek, köztük a magyarok. 2010-től fordulat következett be a külhoni, így a vajdasági magyarok életében és a magyar-szerb viszonyban is. A Magyarország gyűlés elfogadta a kedvezményes honosítási törvényt, aminek köszönhetően rövid időn belül külhoni magyarok 100 000-ei kapták meg a magyar állampolgárságot. Olyan magyar nemzetépítési folyamat indult be a földgolyón, amelyre a történelem folyamán nem volt példa. 2013-ban elkezdődött a két nemzet történelmi megbékélése. Közben szép lassan kiépült a vajdasági magyar intézményrendszer, és beindult a délvidéki magyarok szülőföldön maradását segítő gazdaságfejlesztési program. A trianoni döntést követő bő 100 évben azonban egyharmadára csökkent a vajdasági magyarság száma. Részarányunk 10%-ra apadt a vajdasági összlakosságon belül. Számunkra most az elsődleges kérdés, hogy a kormányváltást követően folytatódik-e a határokon átívelő közös nemzetegyesítés. Abban biztos vagyok, hogy a külhoni magyarokon nem múlik.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Máté Áron történész a vendégünk, továbbra is itt a stúdióban, és ne legyünk hűtlenek SMS-t író hallgatóinkhoz se. Idézzünk azért egyet-kettőt ezekből a szöveges üzenetekből. Egy 20-as számról érkezett, ha megmaradt volna a latin nyelv használata hivatalokban, közigazgatásban és 1848-ban a nemzetiségeket sikerült volna magunk mellé állítani. Szinte biztos, hogy nincs Trianon, és talán a történelem is máshogy alakul. A hallgató szerint aztán egy ugyancsak 30-as számról, a trianoni béke az egy katasztrófa volt, erre emlékezni is szükséges, még akkor is, ha megszületett a nemzeti összetartozás, erre is szükség volt. Én minden határon túli magyar előtt tiszteletemet fejezem ki, hogy megmaradt magyarnak. Egy. Megint csak 30-as számról. Magyarország mindmáig Európa egyetlen gyarmata, a gyarmatosító hatalmak áldozata. A diktátum egyértelmű üzenete volt, pusztuljatok magyarok, Európa mindaddig nem lehet szabad és békés, amíg a magyar királyságot nem rehabilitálják és kártalanítják teljes körűen. A háború főbűnöse Németország területileg újra egyesült, míg a magyar királyság nem. Erre az SMS-re azért majd térjünk még vissza, mondom ezt Máté Áronnak, mert még egyet azért szeretnék itt felolvasni. Egy Felvidékről érkezett SMS-t. Felvidéki vagyok, 4 gondolatot szeretnék megosztani. Szlovákia maga is rosszul járt Trianonnal, a cseh piac tönkretette a felvidéki ipart. Ez az első gondolata. A második, a csehek legnagyobb bűne, hogy a Hungária tudattal élő szlovákokban elültette a magyar elnyomás képét. A harmadik, hogy maguk a szlovák történészek is felvetik, hogy ideje volna a szlovák történelem dehungarizációjának. És a negyedik pedig, hogy a kiegyezéshez egy erős magyar gazdaságra van szükség, megfelelő soft powerre, ami nem indulhat ki abból, hogy öregebb vagyok, mint Szlovákia. Na hát akkor kezdjük innen.
Majdnem minden szavával egyetértek ennek a kedves SMS írónak. Én látok egy olyat is egyébként a szlovák történetírásban, amennyire ismerni vévem, de hát nem szakterületem nyilván, hogy meg ott általában talán a közgondolkodásban is, hogy kíváncsiak ám ők arra, hogy mi volt itt korábban. Nyilván van, aki ott megpróbálja felfesteni, hogy a középkori magyar állam az tulajdonképpen egy szlovák-magyar közös koprodukció volt. Ez azért ebben a formában egy nagyon erős túlzás, erről azért szó sincs. De azért nem hiszem, hogy tehát kíváncsiak ők, és próbálnak különböző régi ügyeket újra felfedezni. Na most az 1848-as SMS-hez csak egy szót. Ugye azt mondja, hogy a nemzetiségek. De kérem, a nemzetiségek egy jelentős része a magyar forradalom ügye mellett sorakozott fel. Most a legtriviálisabb a kezdem, a svábok túlnyomó része azok a magyar ügy mellett voltak. Akkor a szlovákok túlnyomó része is. Hát az más, hogy volt egy kis létszámú szlovák felkelő csoport, de azon kívül hát szó nem volt. Tovább megyek. A román nemzetiségnek a nem erdélyi, hanem párciumi részéből is tömegével álltak be a magyar zászlók alá, amikor a túljoncozás folyt. Tehát azért ez nem teljesen ilyen egyértelmű, mert a szerbek esetében egyértelmű. Erre egyébként ugye az Aulich-féle napi parancs, a győzelmeink elő diadalai a világszabadságnak, abban erről szó is van, itt a nemzetiségi ügyekről. Nem, tehát nem hiszem, hogy ez itt dőlt volna el. Hogyha távolabbra akarunk nézni, akkor Trianont a törökök, az ottomán birodalomnak és a török háborúk pusztításának, beleértve persze nyilván a Habsburg csapatok felszabadító tevékenységét is, tehát ennek köszönhetjük, ott változott meg Magyarország etnikai összetétele nagyon brutálisan.
Van még 2 hallgatónk itt egymás után a vonalban, Olga és Miklós, elnézésüket kérem előre is, de ilyen egy-egy perc körülbelül, amit tudunk adni arra, hogy meghallgassuk a véleményüket. Olga, parancsoljon!
Jó napot kívánok, üdvözlöm ment és a hallgatókat is. Már fél éve nem telefonáltam, de most nem bírtam már megállni. Az a lényeg, hogy azt nem nagyon említették, de én tudom, mint ebbe a korba élő, hogy azért, hogy Trianont kompenzálják valamennyire, abban Orbán Viktornak és a stábjának nagyon nagy szerepe volt. És ezt mindig meg is beszéltem, mert Szlovákiában gyakran jártam, hogy miért is küldi Magyarország a óvodákba a pénzt, meg a templomban, meg ide. Tehát beszéltem is velük erről, és nagyon tisztelik Orbán Viktort, mert nagyon sokat tett azért, hogy enyhítse a Trianon fájdalmait. Úgyhogy én ezt
Köszönjük szépen, Olga, köszönjük szépen. Ez kétségtelenül a Nemzeti Összetartozás napját, azt ugye voltak éppen a Fidesz kormány alatt szavazta meg az országgyűlés, és az alkotmányba is, vagy az alkotmánymódosítás is ebben az értelemben történt meg. És akkor Miklós, jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, és üdvözlöm Máté Áron urat is. Hát ez a nemzeti összetartás napja, ez egy nagyon szofisztikált megfogalmazás, tapintatos megfogalmazás, amire így is haragszanak a minket körülvevő Trianonban létrejött államok. Egyébként meg az a véleményem, hogy ez egy sokkal, még az első világháború előtt eltervezett nemzetgyilkossági kísérlet volt, amit a mostani, hogy mondjam, nemzetfelszámoló ügynökség akar befejezni. Ez a feladata. Egyébként mindez, gondolom Máté Áron úr ismeri, Gary Doherty és Jim McGregor a Titkos Elit című nagyjából 1500 oldalas gazdagon dokumentált könyvében bizonyítva is van. Erről is kellene beszélni most már a közeljövőben a történészeknek. Gondolom, hogy a Máté Áron úr ismeri ezt a kiadványt. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen, Miklós, viszont hallásra. Hogyha megengedi, én most nem ezzel zárnám a beszélgetésünket, most már egy percünk van körülbelül, vagy másfél arra, hogy még beszéljünk, hanem a 48-as SMS-hez, amit az előbb felolvastam. Itt az utolsó mondathoz térnék vissza, ugye, hogy azt írja a hallgató, hogy a háború főbűnös a Németország területileg újra egyesült, még a Magyar Királyság nem. Sőt, hát azért a rendszerváltozás környékén ugye azt éltük meg, hogy azért történtek itt mégiscsak határmódosítások. Magyarországgal kapcsolatban nem történt semmi. Kérdésem az, hogy egyébként, mint ahogy a két világháború közötti magyar vezetőség soha nem mondott le a történelmi Magyarországról, mi már ezt megtettük? Vagy még él a remény, hogy megváltozhat ez, már 106 év telt el?
Hát szerintem nekünk idehaza felfogásban lelkileg érdemes megváltozni, tehát ne mondjuk azt a határon túli a magyarokra, hogy az egy román, vagy az egy szlovák, tehát ezt mindig tudjuk, hogy ők ugyanúgy magyarok, mint mi, és mindig úgy meséljük el a történetünket, hogy az az egész Kárpát-medencére vonatkozzon. Tehát én azt gondolom, hogy Közép-Európának csak az együttműködés lehet az útja. Egy időben próbáltam azt mondani, hogy Trianonból az út kifelé Visegrádon át vezet. Nem tudom, hogy ez itt a 21. század harmadik dekádjának a vége felé még érvényes lehet-e. Nekünk itt együtt kell működni, nagyon mást nem is tehetünk, de ne felejtsük el azt, hogy a Tátra, a Fogarasi Havasok, Kolozsvár főtere, akkor a Dunapart Újvidéknél és más dolgok, azok a magyar történelem felemelő vagy éppen tragikus fejezeteinek is a részei, és ilyen módon ezek bizony hozzánk is tartoznak.
Nagyon szépen köszönöm Máté Áronnak, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnök helyettesének, hogy a vendégünk volt ma, és ezzel a műsorunk végéhez is értünk. Holnapi témáinkat, elnézést. Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere, és ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben? A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tíme és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszont hallásra!